خوشگل دیگر نگر از دیگر دیگر یا شعر بود این نکی سر تصویب بزرگ آکی آکی پزشیش این فرماسته که شد و معنیش اگر شدن بیت از تکنیکایی ساکستایان و کابر تیوی ساکستایان و میلیا کوبیان و بنددشی و مشور را کردن الوداتون باید مشیران بودلنی باید پدیگا یوتیوب باید بینیتون کانتیه ایش باید مشت valósi időben tudjon élni, vagy pedig később visszanézni arra szintén van lehetőség. Sőt, egy új dolog, hogy az FM rádió is nem egyenesben, hanem valami vágott formában később közvetíteni fogja az előadást. Az előadás, ami arról szól, hogy a mobiltelefontól az okosvárosi, a mit hoz az 5G és az elektromágneses környezetünkhez az egészség csupa olyan téma, ami aztán nagyon sok mindenkit foglalkoztat. És hadd mondjak még valamit, hogy aki foglalkozott azzal, hogy a tudomány iránti bizalom miért csökken, az érdekes dolgokat tapasztal, ahol rengeteg irodalma van, komoly kutatások folynak ezügyben. Azt is megmondom, hogy ez a téma nem dobogós helyen van, de előkelő helyen van. Dobogós helyen természetesen az van, hogy mitől van az oltás ellenesség, aminek már több száz halálos áldozata van. Mitől van az, hogy az emberek nem hiszik, hogy az emberek okozta klímaváltozást helyrehozható, és rengeteg válasz van, a válaszok közül én egyet hadd emeljek ki. Az egyik jellemző válasz az úgy szól, hogy én a tudományban hiszek, a tudósokban nem, mert azokat lefizették a gyógyszergyárak, hogy el tudják adni az oltóanyagot. Azért beszélnek olyan sokat a klímaváltozásról, hogy erre tudjanak pénzeket kapni, azért beszélnek az elektromágneses sugárzás hatásairól, mert lefizették őket a COVID-szolgáltatók. Hát aztán ez alkalommal, amikor bemutatom az előadónkat, Dr. Túrózi György PhD-t, aki a Nemzeti Népegészségügyi Központ nem ionizáló sugárzások osztályát vezeti, és a témában dolgozik már 35 éve, azt mondhatom, hogy az ország elismert szakember ebben a témában, úgyhogy amit ő mond, az tudományra is fogadjuk el.
Köszönöm szépen a megtisztelő bevezető szavakat. Valóban nehéz volt az intézetet elolvasni, mert egy új neve van az intézetnek. Általában mindenki OSSK-nak ismeri, és most hát beintegráltak minket egy egészségügyi központba. Azért örülve szólnék, és amivel több is idejöttek, az a elektromágneses tér, a mobiltelefon, ezek az egészségügyi kérdései, de valószínű sokakat az 5G érdekel. Az előjáróban annyit, hogy az 5G-vel kapcsolatban kétféle vélemény szokott, szélsőséges vélemény szokott elhangzani, az egyik, hogy hát tulajdonképpen semmiben se különbözik az előzőektől, tehát a nagy újdonság ezzel nincsen, csak föl van fújva. Ahogy testélyesen szokták mondani, hát nincs is semmi látnivaló, lehet tovább sétálni. A másik szélsőséges vélemény, hogy hát ezt most itt nem minden nagy baj lesz, és a katasztrófa következik, hogyha ez majd elindul. Én szeretnék majd erről egy reálisabb képet adni, hogy mik azok a kérdések, amiket meg kell válaszolnunk, amiket nem tudunk, amiket tudunk már, és ami érdekel minket. A másik előjáróban pedig az, hogy az előadásunk fele fog csak az 5G-ről szólni, az első fele a mobiltelefonról és az előttelevő technológiákról, mert gyakorlatilag nem lehet úgy beszélni az 5G-ről, hogy az előttelevő kérdéseket ne tisztázzunk, mielőtt telefonunk. Én a fogad. Bocsánat. Én az előadásokat olyan kérdések köré építem föl, ami általában meg szoktam tőlem kérdezni, és ennek a mentén szeretnék tovább hallani, vagy tovább menni. Az egyik, hogy mekkora elektromágnes kérdőben élünk, tehát hogy érzik a természetes, mesterségesnek a viszonya aránya. A másik kérdés szokott lenni, és ez már a mobiltelefonjával kapcsolatos, hogy a bázisállomásokból eredő expozíció mikor éri el az egészségügyi határértékot. Tehát várunk a egyszerűen tőlnek. Ezt szokták megkérdezni. Harmadik kérdés az, hogy mindenki olvassa, hogy egyik telefon ígysugárok, ígysugárok, ez az SIR érték, hogy ott van a telefonban, mit is jelent ez, és hogy ez valójában mekkora. A következő, hogy okozhat-e agyzavarat a mobiltelefon, erős mindenkinek van véleménye, vagy igen, vagy nem, mint a futballon mindenki ért, hogy rá is valamit mond, de az azonban meggyőződéssel tudja tenni, hát ebben is szeretnék egy kicsit tisztább képet adni. És az előadásom második felében, hogy ugyanezekben a kérdésekben, vagy legalábbis a kérdések ilyen részében, amelyet tudunk válaszolni, milyen változás hozza mögé a bázisállomások, mobiltelefonok, és hát alapvető biofizikai és biológiai leformulásokban. Tehát ezeken szeretnék én végig menni, és remélem, amikor elmegyünk, akkor kicsit többet tudnak majd erről arra. Hogyha megnézzük, de sajnos az alja lemaradt a képernyőnek. Tehát ha megnézzük, hogy mi minden eszköz van körülöttünk, akkor a két járvány, négy telefonó, Bluetooth, Wi-Fi, rengeteg ilyen eszköz van már a kezünkben és a környezetünkben, ezek mind a rádiófrekvenciás tartományokra tartoznak, és mind olyan eszköz, amelyik vagy közel van az emberhez, vagy a háztartásba bekerül, és hát egy új kérdéseket vetettek föl már akkor, amikor ez megjelent. Ugye 94-ben jelent meg az első GSM szolgáltatás Magyarországon, azóta ezek a kérdések felmerülnek. És ha visszagondolunk, mondjuk 30 évvel ezelőtt, nem gondoltuk volna, hogy rádiókon fogunk telefonálni, és vezetéken nézünk tévé. Ez a trend teljesen megfordul. De vannak újabb trendek, és amikor megjelent a Wi-Fi, az azért jelent meg, mert egyre több laptopot kezdtek el gyártani, mint aztán kérdezett. Mindenki akart már ugye mindenre tenni a laptopjáról is, és az okostelefon pedig egész új dimenziót nyitott, ami szintén egy nagyon erős trendváltás volt ebben a palettán. De a mobiltelefonokra rögtön rátérjek, hát itt nem látni sajnos, az Ericsson nagyon hasznos riportokat tett közé minden fél évben körülbelül, ez a legutóbbi júniusi, 2009 júniusi jelentésükről van, mert letöltette az interneten, mindenki megtalálja. Itt bemutatja azt, hogy milyen penetrációja van a mobil előfizetéseknek, és amiből ezért, ami érdekes az, hogy ebből 47% már az RTL, tehát a négy élő szól. És ha most az 5 évvel kapcsolatos kérdéseket látjuk, akkor az látható, hogy a 4 évvel kapcsolatban nem sokat ilyen kérdések. Még a 5 évvel pedig 47% már a 4 élő szól, hogy látják. A következő ábra szintén élt ebből a jelentésből van, mindenki megtalálhatja. Egy előre jelzés, hogy a mobil előfizetők száma hogy fog alakulni, és ebből szintén az az érdekes, hogy ez az 5G, ami ez a narancssárga, az pedig 2024-ben sem jelent, lesz több, mint a 4G. Tehát még akkor is a 4G lesz többségben, és most ugye valahol itt tartunk, de mi 2024-ben is főleg 4G fogunk működni. Tehát ilyen értelemben a 4G az egy nagyon jelentős és nagyon fontos technológia. Illetve nagyon, ugye az 5G is olyan, próbáltam a szakemberekkel erről beszélgetni, és hát sokat tanulni tőlük, hogy ez a 4G, ez az 5G, tulajdonképpen az 5G az egy nagyon puha fogalom, de nagyon sok minden tartozik bele, és egy általános kifejezés a mobil technológiának, de ebből látszik, hogy azért a 4G lesz még 2024-ben is, legalábbis az Ericsson felé. És még egy ábra az Ericssontól, szintén ebből a jelentésből, amelyik azt mutatja, hogy hogyan alakul a forgalom, amelyikből a pici narancssárga oszlopok, azok a veszélyeket jelentik. Ez azt jelenti, hogy hát,
Ugye, akkor itt kapjuk a telefont, esélyed, így nem lesz időt többet. Tehát amennyit most beszélünk, kicsit időt jövök, igen. Tehát amennyit most beszélünk, nem fogunk sokkal többet beszélni. Tehát ez az adat nem, viszont az adatforgalom az jelentősen. Tehát a mobiltelefonon és a mobil hálózatokon lévő adatforgalom, az viszont rendkívül gyorsan és határozottan nő. És azért azt elmondhatjuk, hogy a nagyobb mobil adatforgalom nagyobb eredmás teret kell a környezetünkben. Ez egy nagyon, hogy ez milyen összefüggés van az adatforgalom és az elektromágneses tér növekedések között, ez azért nem egészen tisztázott, de hogy amennyiben nő az adatforgalom, nő az elektromágneses tér. Ugye az első kérdés az, hogy milyen elektromágneses környezetbe érünk, és az bázisállomásokból eredő expozíció mikor éri el az egyesügyi határértékeket. Ez egy általánosan föltett kérdés nekem. Szinte naponta fölteszik ezt a intézetben, illetve a lakosság. Röviden azt mondhatok, hogy a természetes rádiófrekvenciás háttérsugárzása tulajdonképpen elhanyagol. Tehát ami a természetre van, ha összehasonlítom mondjuk a ionizáló sugárzással, amik a radón és egyéb keletkezik, a mesterségeshez képest jelentéktelen, tehát a rádiófrekvenciás tartalmát. A másik, ami nagyon fontos, és ez érdemes tisztázni az elején, hogy a környezetünkben jelenlévő rádiófrekvenciás sugárzások, amelyeket mesterségesen létrehoztunk, azok nem tekinthetők környezetszennyező ágenseknek, tehát nem tekintetünk úgy rá, hogy csak kellő energiát, pénzt és figyelmet fordítunk rá, vagy teljesen megszüntethető. Mert ezek az expozíciók, vagy ezek a rádiófrekvenciás terek, sugárzások a berendezések alapvető működéséhez szükséges. Tehát valahogy meg kell végélnünk azzal, hogy ez létezik, együtt élünk vele, meg kell találni azt a kompromisszumot, amelyet ezt kezelünk, de semmiképpen sem lehet az, hogy ezt most zéró expozíciót és rádiófrekvenciás környezetet hozunk össze, ha egyáltalán akarunk ilyen szolgáltatásokat. A másik, a harmadik fontos dolog, ami nagyon megint alapvetés, mindenki számára világos, csak mindig szeretném elmondani, hogy a pillanatnyi értékek viszont összehatolnak. Tehát minél több bázisállomást teszünk föl, vagy forrást helyezünk el egy adott térbe, ezek pillanatnyi értékek összehatolnak. Ezek a fontos alapok. Nem látom sajnos az ábra alján, de 2000-ben, pont egy évvel ezelőtt, szeptemberben jelent meg egy publikáció a Lancet című folyóiratban, amelyik összefoglalta az, tehát kísérletet tette arra, hogy a különböző frekvenciákon a környezeti elektromágneses expozíció hogyan növekszik a különböző években. Itt az 50-es, 80-es, 2010-es évekhez mutatja. És ugye ebből szépen látszik, hogy a mobiltelefon frekvencia sárjai ugye jelentős emelkedés mutat a háttérhez képest, ugye itt ugye a logaritmikus skála van is, tehát elég nagy léptékekkel, és ugye a mobil frekvenciák pedig ugye kicsúcsosodnak. Tehát ez egy átlagos megtételésű kép, de jól sem érezteti azt, hogy a környezetben, amit az ember mesterségesen létrehozott, az jelentősen megnövelte egyébként a természetes háttérhez. Ez a publikáció is szabadon elérhető egyébként bárki számára. Hogy egy mérés nem mutassa, sajnos a cím nem fog átszani, de majd igyekszem elmondani, hogy mekkora a környezeti expozíció a mobil bázisállomásokból, megjelent egy publikáció, ami összeszedte az összes mérési adatot a világon, ami akkor elérhető volt, ez szintén egy nyílt forrású folyóiratból származik, és elhelyezte egy ábrán, és megmutatta azt, hogy a különböző országokban, ahol ilyen méréseket végeztek különböző helyszíneken, tehát mérések voltak, abban a világ a 2012-ben, illetve az előttemben időben, hogy nézett ki. Itt vannak a magyar adatok, egyébként azokat kiszolgáltattuk.
És ebből az látszik, hogyha megnézzük ezt az átlagos ezeket az ásakát, akkor olyan 0,6 volt per méter körül vagyunk. Most az a becslés és a irodalmi adatok azt mondják, hogy egy városi környezetben körülbelül 1 volt per méteres elektromágneses expozíció van nagyjából átlagosan. Ugye a Nemzetközi és Sugárvédelmi Testület, ezt úgyhívják, hívják, a határértéke az elektromos térre vonatkozóan 41 és 60 volt per méter között van, ez a frekvenciától. Ugye a mobil telefonok frekvenciáiban, illetve 450 és 1000 mikro a személyzet centiméter között van, ez szintén frekvencia függő, és látszanak az egyébként az alatt is. Ugye ez pedig bőven a ami minket érdekel, és amikor bármilyen epidemiológiai vizsgálatot végzünk, vagy megpróbáljuk meghatározni azt, hogy egy embert mekkora expozíciója, mert igazából számunkra az az érdekes, nem maga a technológia, akkor az a kérdés, hogy a személytérő expozíció az, hogy ugye különböző források vannak, amik körbevesznek minket, és jól lenne tudni azt, hogy a tárgyis állomásból, a tévéadóból, a kifiből, a telefonból, a vezetéki telefonból milyen expozíció éri azt, aki egy ilyen környezetben volt. Ugye erre már vannak módszerek, és ugye személyi expozíció mérésnek hívjuk, és ilyen vizsgálatokat végeztünk az elmúlt időszakban elég sokat. És ennek az a lényeg, hogy van egy kis dózimétel, egy van is itt a szobában, de van egy kis dózimétel, odaadjuk az illetőnek, és egy napig ezt fogja. Ez a 10 és 30 másodpercenként vesz egy gintát a elektromágneses térből, a különböző frekvenciaságokban, és a szinten szétválaszt, és összegyűjt, és ezt leolvashatjuk. De hogyha valaki boldog a városban, akkor láthatjuk, hogy milyen expozíció kéri. Ugye ilyen viselekről van szó, ezek több akkorák, mint ez egy kicsit nagyobb, hogy ezt föl lehet tenni a táskába, vagy ide-oda, és gyűjtik az adatokat, ugye 4 másodperces a leggyorsabb idő, amit fel lehet állítani, és elég érzékenyek is. Tehát az érzékenység is elég ahhoz, hogy ilyen normális városi környezetben mérjük, ugye jeleztem, hogy kb. 1 volt per méter az átlagosság, ugye ez azért nagyon ugye bár. És akkor különböző frekvenciaságokban egy szépen szétválogatja. Így is ki egy ilyen rekord, mint egy ilyen mintavétel, melyik azt mondja, hogy munkahelyen van, utazik, otthon van, időben, újra utazik, munkahelyen van, tehát csak ezeket megnézzük, hogy a különböző helyének mekkora expozíció éri, a különböző frekvenciaságokban, akkor elég sok információt lehet ebből viselni. Ilyen lényeseket végeztünk Budapesten vidéken. És hát ez nagyon sok információt hoz arról, hogy ténylegesen egy illető mekkora expozíciókra. Mert a kérdés mindig az, hogy egy sugárbiológia oldalról, vagy sugárégészség oldaláról, hogy a ténylegesen az exponát kenéje. Itt egy eredmény, ami az eredményeknek egy nagyon változatos összefoglalása, hogy a bázis állomásokból, hogy egy ilyen 24 óra átlaga, ugye ez nagyon fontos. A tektől, a bázisállomásból, egy forrásokból ilyen expozíció éri az ember, és az ilyenből azt látjuk, hogy a bázisállomásokból egy városi lakos, egy gyömmel városban végezik ezeket a méréseket, azért a bázisállomásokból kapja a legtöbbet 24 órás átlagban. Ez persze nagyon alacsony, mert látjuk, hogy 0,15 volt per méter az alacsony kérdések, amiket ezekkel mértünk. De akkor is érdekes ezt látni, hogy rengeteg adat van el mögött természetesen, és azért azt látjuk, hogy ezek az értékek alacsony. Tehát egy városi környezetben ez a 2017-es mérése. Egy város környezetben ez még mindig alacsonynak számít a határértékekhez képest, és jeleztem, hogy az megy benne. Ha ezt megnézzük, hogy mit történik, egyrészt a vezetékszintű készülés növelte a rádiófrekvenciás mesterséget expozíciót, ezt látjuk ebből a szép körkéből, amit a Lancetben megjelent. A környezeti expozíció lassága eloszlása frekvenciában, időben az nagyon eltérés, nagyon nagy különbségek lehetnek feltétben, különbségben. A beltéri expozíció növekedés várhatóan sok kicsi, ami a lakáson belülre kerül, és például ennek a vizsgálatnak az egyik kérdése az volt, hogy vajon 2017-ben a beltérben levő expozíciók nagyon rak, mint a külgérből, vagy a külső forrásokból levő expozíció. Hát egyedül azt láttuk, hogy a 24 óra általában egy ember térő expozíciónál, mint még a külgéri expozíciókban azok nagyobbak. És azt látjuk, hogy jelenleg a mobilizmus is több támadik a 24 óra átlagnál, tehát egy napra átlagot adat, vagy expozíció expozíció. Ebből, hogyha take a message, a jelenleg a környezeti expozíció nagyságrendel kisebb, mint a határesztik. Tehát ez több nagyságrendről beszélünk, különösen a teljesítmény sűrűséget veszük figyelembe, és azért veszük azt figyelembe, mert a teljesítmény sűrűség arányosabb eljelent teljesítményen, ami az emberben elmeri. Mi a helyzet a mobiltelefon? Tehát most, és mi az? Így mi az SIM, amelyet ugye minden mobiltelefon honlapján vagy valahol meg lehet találni az interneten. Mit is jelenti ez, ugye? Ez a fajlagos rendszer teljesítmény, amely azt mondja, hogy a test egy kilométerben hányva rádiófrekvenciás teljesítmény jelölt. Ez, amelyek a dokumentumokban megjelennek, ezek az adatok, azok a laboratóriumi körülmények között szabályos mérési eljárások folyamán kapott legmagasabb értékek. Tehát ami azon a dobozon vagy a honlapon megjelenik, azok a legmagasabb értékek, és ha egy adott telefont használta közben, a tényleges fájl, amit ugye az ember éri, az ennél kisebb, mert ugye a telefonok majd fogra szólni, azok nagyon erős úgynevezett teljesítmény szabályozással működnek, tehát ahol jó vétel van, kisebb teljesítményes sugárok, ahol meg rossz a vétel, ott meg nagyobb van. Ez nem azért van, hogy a expozíció, kevesebb expozíció éri az embert, hanem hogy az akkumulátort érjeki. Ha nagyon egyszerűen megfogalmazzuk, akkor azt kell mondani, hogy a kisugárok teljesítménye van a mobiltelefonból kijön, 30-70%-a fejben eljelölhet. Ez nagyon függ a telefon típusától, az antenna fejlesztő kialakításától. Ugye nagyon sokat dolgoztak a fejlesztők, hogy lehetőleg olyan antennákat fejlesztenek, amit mindig kevesen jelölik az emberi testben. Ez is azért, hogy mindig több jusson a kommunikáció, hogy ugye az egy teljesen fölösleges és káros dolog, hogyha az emberi fejben a testben eljelölik. Ez nagy mértékben függ a használat módjától és típusától. Tehát mennyi jelölik a fejbe, számít az, hogy egy centivel távolabban. Vagy ugye most már így beszélnek, ugye mindenki lehet látni az utcán, hogy az okos telefonon így beszélnek, mert közben négy is a képernyőt, és ugye így beszélnek. Ez már sokkal jobb expozíciós helyzet, mint a fiam. Ugye megint az egyszerű ökölszabály, minél kisebb a telefon, minél pontszerűbb a forrás, annál több jelölik el a fejbe. Ez érdekes, ha figyeltük a mobiltelefonok fejlődésre, ők voltak a nagy telefonok, új antenna, és azok voltak a legjobbak ebből a szempontból. Akkor egyre kisebbek lettek, de minél kisebb, ennyi a vékonyabb, stb. Meg egyre nagyobb az, hogy lássuk. Tehát azért ebben is volt egy erős hullámvölgy, vagy változás, és a fej végetől is függ, itt a gyerekek kérdése előkerül, itt vannak már fejfantomok, stb. Tehát ezzel kapcsolatos kutatás is elég intenzíven zajlik, hogy a fej végetől függően az eljárt teljesítmény hogyan alakul. És ugye vannak ajánlások és szabványok, amelyek meghatároznak, hogy mekkora lehet ez. Tehát Európában nem lehet olyan telefon forgalomba hozni, aminél ez a legmagasabb mérték a telefon bármilyen működési állapotában, az 2 watt per kilogrammnál nagyobb legyen. Ami érdekes viszont, hogy az Amerikában szívó. Ennek van oka, de most erre most nem jelenik. Ugye az, hogy a mobiltelefonok SR értéke különböző, ezt az internetébe is felfedezte. És hát ugye nem olyan régen megjelentek híreket, képviselőként felvárban, hogy hát a legtöbb káros sugárzást kibocsátó telefonokról van egy lista. Ugye ez azért van csúsztatás, mert a hidegkárosnak minősítik, ez az expozíció nagyon nem biztos, hogy káros, de azért ugye egy újságírótól ez megbocsátható. Aztán ugye már a további ugye fokozása ennek, hogy nyilván olcsóbb, akkor nagyobb a sugár. Tehát ugye ami olcsóbb telefon, az nyilván rosszabb, az ebből a szempontból is rosszabb, és akkor nagyobb a sugár. Semmi köze nincs hozzá. És meg is jelentek táblázatok az interneten, hogy annak a magas sugárzású telefontípusoknak a alacsonyabb is, hogy meg lehet találni az a neten. És ezeknek az adatoknak a hátterében a német sugárvédelmi intézetnek az adatbázisa áll, amelyik ugye itt letölthető, és én letöltöttem ezt az adatbázist, kis trükkel sikerült ugye olyan formában hozni, hogy dolgozni lehessen vele, és csináltam egy eloszlást belőle, hogy néz ki a 3400 típusú telefonnak a publikát, tehát a gyártó által meghatározott SR értéke, ez kb. 0,75 körül jött. Tehát itt mindenféle telefon benne van, de az látszik, hogy ebben a görbében ez a 0,75 lejött ki, a fejhez tartott telefon sem. A újabb telefonoknál, és ez szabvány, tehát az okos telefonoknál, mivel a test közelében volt, ugye itt van általában meg, és közben adatforgalom megy, ezért előírták azt, hogy egy úgynevezett lapos fantomot, nem csak fejfantomot, hanem lapos fantomot is el kell végezni a mérést. És szintén ebből csináltam egy, leválogattam ezeket a telefonokat, tehát ott egy picit magasabb jön ki, mert a mérés az csak kicsit máshoz történik, tehát a lapos fantomot közelebb is kerül a telefon. Ugye ezek az adatok megtalálhatók, és az eloszlás azt mondja, hogy a 0,9 körül van ennek a görbének a csúcsa. Ugye ebből azt mondhatjuk le, hogyha elhihetjük üzenetként, azért a mobiltelefonoktól levő expozíció az közelebb van a mennyiségű határértékhez, ami 2 Wh-ban jelöltek meg, hogy annál magasabb nem lehet. Tehát ez azért annak a nagyság egyébként van. Azért ez mégsem egészen igaz, mert ugye ezt mindenki látja, hogy ez a kijelzőt a telefonján, hogyha jó a vétel, akkor akkor a telefon kevesebb sugárol, ez a nagyon dinamikus teljesítményszabályzás miatt van itt. Ugye ez egy egyszerű Móriczka ábra erről, hogy mindig közelebb vagyunk a bázisállomáshoz, de mindig jobban ellátottabb terület, annál kevésbé sugározott a telefonunk, és ha ezt mélyebben megnézzük, egy nagyon jó cikkét jelent meg erről, a francia Orange készítette ezt valós mérések alapján, tehát a forgalomban levő mérések alapján, amiből az az érdekes és az a figyelemre méltó számunkra, amit ezzel foglalkozó kutatóknak, hogy a 4G, most mindegy a 900-1800 MHz, tehát a GSM, és a 3G között van különbség. Tehát így megértjük, hogy a kisugárzott teljesítmény a telefonnak az a forgalomban is nagy számú adatokat tekintve alacsonyabb, mint a 2G esetében. És ez valóban így is van, tehát a számos publikáció ezzel foglalkozik, hogy a kisugárzott teljesítménye a telefonnak a 3G szolgáltatásban kisebb általában, és az eloszlás is eloszlásnak a csúcsa is lejjebb van, mint a 2G esetében. Ezek technológiai és háttere van. Ugye itt van egy másik körbe, ez amit vesz a telefon a bázisállomásból, ez az, amit sugároz. Minél rosszabb a vétel, ugye minél kevésbé van erős tényerő, annál nagyobb expozíciót, tehát teljesítményt bocsát ki a rádiótelefon. Ugye itt látszik az, hogy a 3G-nél sokkal sűrű, sokkal finomabb a teljesítményszabályozás, gyorsabb is. Ebből következik az, hogy a 3G esetében például ez az adat sokkal jobb, mint a 2G esetében. Ugye persze mi nem tudjuk, hogy mikor megyünk 3G-n, meg 2G-n. Ha megnézzük a telefon, meg tudjuk, hogy ez a... Még egy adat a 4G-ről, ott nem találtam ilyen szép adatot, nagyon nagy mennyiségű adatot a linkjéről, legalábbis amit eddig kutatottam, de azért találtam egy olyan adatot, amelyik egy ilyen kumulatív valószínűség elosztás függvény mutat, hogy azt mondja, hogy a 4G esetében a visszaemlésünk a 3G-re, a 20-nál volt a körvének a közepe, 4G esetében azért a mínusz 5 és 10 között, tehát 4G esetében ismét nagyobb a kisugárzás a telefonnak, ez a sávszélesség miatt, és hát egyéb technológiai okok miatt lehet, de ezek 2017-ben publikáltak vannak. A következő, ami meg szoktam kérdezni tőlem, hogy okozhat-e agyavarokat a mobiltelefon. Ugye ez mindig egy általános kérdés, és ez erejét szóltam is. Tehát 2000, ezzel kapcsolatban a WHO és az EU is közösen elindított egy nagy kutatási programot, ezt Interphone kutatási projektet nevezték el, amely 13 ország vett részt, és összeadták az adatokat, és hát egy hasonló protokollal elemezték. És 2010. május 17-én kiadott egy sajtónyilatkozatot a WHO, amely azt mondta, hogy most vége van ennek a statinak, és most kitették a jelentést. Ugye aznap jelent meg ez a cikk, amelyik ennek a kutatásnak az összefoglalását tette közé, és aznap még a WHO sajtóközleményt, amelyik közé tette azt, hogy ez a vizsgálat milyen eredménnyel járt. Ugye itt arról volt szó, hogy a mobiltelefon használat és az agyaknak között lehet-e valami összefüggés, illetve egy évvel később a WHO a mobiltelefon használat, ugye nagyon fontos, az is karikáztam be. Mobiltelefon használat miatt a rádiófrekvenciás sugárzásokat az úgynevezett lehetséges rákkeltő kategóriába, ez a 2B kategóriába sorol. Ennek az oka igazából ez a zömmel, ennek az interfosztáliának a eredménye miatt. És hát érdemes is ránézni, hogy is nézett ki. Most nem a Elizabeth Cathy volt ennek a kutatásnak a vezetője, és 2010-ben a publikált eredményeiből az látszik, hogy megítik az összes adatot, akkor tulajdonképpen a mobiltelefon az még javította is ezt. Mert az egyes adatban nem történik semmi, hogyha egy fölött van ez az érték, akkor a kockázat, az esélyhányados a agyamaradtal kapcsolatban magasabb. Mind a két adat azt mutatja azok között, akik 10 évig tovább használták a telefont, illetve az összes felhasználók között, hogy ez ennyi kisebb. Tehát igazából ebből negatív eredmény született. És a legfontosabb ilyenkor, hogy lehet-e dózis hatás összefüggés látni. A sugárgyógyai kutatásban mindig az a legfontosabb kérdés. Látunk egy világos dózis hatás összefüggés, mert akkor lehet egyrészt határértéket nagyon jól meghatározni, másrészt lehet mondani arra valamit, hogy határértékeket kell-e változtatni, vagy nem. Ugye ez átra azt mutatja szintén a szerzőtől ebből a cikkből, hogy a használat kezdetétől függetlenül a 10 éves használat több használatnál sem találkozik össze. Tehát ebben nincs összefüggés. Ha megnézték azt, hogy a hívások száma, hogy tehát a hívások számát is megszámolták, megbecsülték, tehát erre voltak módszerek, ott sem látható összefüggés. Egyetlen dolog, amivel találtak egyáltalán a hatást, az a ki az összes beszélgetési időnél a legtöbbet beszélgettek, azoknál találtak ebben az esélyhányadosban emelkedést. És aztán egy következő publikációban 2011-ben megnézték azt, hogy csak ezek közül, akik a legtöbbet beszélnek, ilyen esélyhányados jelzény nagyobb lett, ott az azonos oldali kockát, vagy adrabb oldalon a tumora ohasnál a
telefon. Tehát ott megnézték ezeket az adatokat, tehát ebből egy
magasabb esélyhányados jött.
Természetesen ezeknek a vizsgálatoknak nagyon sok hiba lehetősége van, különösen az ilyen jellegű vizsgálatnak. De minden esetre a WHO tulajdonképpen ezeknek az eredményeknek az alapján sorolt a kettő B-be, elsősorban elővigyázatossági szól, és a mobiltelefon használat miatt. Ebből nagyon sok félreértés van, mert általában tehát a WHO az a fizikai ágensekre hoz ilyen kategóriát. Nem mondja azt, hogy ez a mobiltelefonból van, hanem a rádiófrekvenciás sugárzásra mondja ki általában ezt a kategóriát, de ugye láttuk a sajtó nyilatkozatban, hogy odaérte, hogy ez a mobiltelefon használat miatti vizsgálatok alapján történt. Ugye így néz ki besorolás, ugye itt van az egyes, a rákkeltő, a valószínű emberi rákkeltő. Lehetséges, hogy ez egyébként az 50-es mágneses témát 2001 óta, és nem besorolható, tehát a magvari kategória, amikor ez egyértelműen. Ugye ezután is volt még élet, számos, ugye ez az Interpol, ez 2010 óta is jelentek meg publikációk, amelyeket ugye mögé vizsgálatokat végeztek, és egyben két különböző gyereknek 2018-ban, de összeszedte ezeket és megnézte azt, hogy ez az esély hányados, ez a relatív kockázat, ez hogy. De itt is egy kicsit egy fölött találták az összes vizsgálatnak a meta-analízisével, meg az összes vizsgálat. Ami szintén érdekes az, hogy ugye definitív epidemiológiára hívják, hogy megnézzük azt, hogy bevezetik a mobiltelefont, akkor vajon a nagy zavaratok száma növekszik-e úgy általában. Ez egy amerikai adat, ahol az összes zavarat, itt vannak a nagy zavarat adatok, és itt az, hogy hogyan növekedett az előzítető száma. Ezek között nem találtak összetés. Tehát, ha ezeket a nagy számokra ránézünk, akkor ebből az derül ki, hogy nincs összetés a nagy zavarat és a mobiltelefon előzítető száma a növekedések között, illetve egy másik kockázat meg azt nézte meg, hogy ha mondjuk igaz lenne az, hogy ez a kockázat, ez 1,5 vagy 2,5. Tehát, hogyha ezt vennénk alapul, akkor hogy kéne növekedni az nagy zavaratoknak a számára. A két mondal az, hogy mit figyeltek meg, a másik pedig, hogy hogyan kellene ennek növekedni, hogyha valóban így lenne. Hát ebben sem találtak összefüggést. Tehát ez sem igazolta az, hogy ezek a, hogy ez rákkeltő lehet, vagy adja valamit kell. Ezek a legnagyobb. Ilyenkor a WHO azt mondja, hogy az állatkísérlet nagyon. Nézzük meg, hogy az állatkísérletben találnak-e összefüggés vagy húzis hatások. Ahhoz, hogy lehessen mondani, hogy most emeljük, vagy megváltoztatjuk ezt a besorolást, akkor állatkísérletben van szükség. A legnagyobb állatkísérlet az Amerikában készült, és épp egy éve jelent meg ennek a végső riportja, amelyik azt állapította meg, hogy a keretén belül egy nagyon nagy sztárit csinált. Mindenki erre várt, hogy ez most mit fog hozni. És ugye azt hozta, hogy azt állapították meg, hogy bizony világos bizonyíték van arra, hogy ez képes állatokban rákat, tumort okozni, és a kutatás vezetője az el is mondta, hogy gyakorlatilag, hogy mi elhívjuk ezeket az eredményeket, sőt a külső szakértők is azt mondják, hogy itt bizony találunk egy világos bizonyítékot arra, hogy ez hogy ez elő. Két hete jelent meg egy cikk, megint nem látszik a szerző, kb. Két hete jelent meg egy cikk, amelyik az egészségeket vette, egyes eredményét vette alapul, és megnézték a egerek különböző agyterületeiből szület mintákon, hogy a DNS károsodás a dolgok is függése milyen,
És itt bizony dózis hatásösszefüggést találtak. Ez volt az első olyan publikáció, amit én láttam az elmúlt 20 évben, amely egy ilyen világos dózis hatásösszefüggést mutatott ki a DNS károsodás bankában. Ugye itt azért a szokásos expozíciónál magasabban vagyunk, de ez az első ilyen publikáció. Természetesen sok vita lesz ebből még, és meg is szeretik ismételni ezt a vizsgálatot, mert egy vizsgálat, ugye azért nem vizsgálat. De ez volt az első, amit most publikáltak, sajnos nem látszik az alján, de két évvel ezelőtt így jelent meg ez a. Ugye ez az egész állatkísérletes vizsgálatnak a vezetői rögtön jelentették, hogy azért felhívták a figyelmet, hogy ez nem az 5G-ről szól, ez még a 2 és 3G-ről szóló vizsgálat volt, tehát ebből nem lehet következtetni arra, hogy az 5G-vel mi lesz. Kijelentették, mert nyilván mindenki megkérdezte. Ebből azt következett, hogy 2020 és 2020, tehát a vigyára közé tette, nem olyan régen, hogy a 2020 és 2021 között milyen fizikai ágensek vagy kémiai ágenseknél fogja felülvizsgálni a besorolást, és a rádiófrekvenciákat a magas prioritással pasololta. Tehát azt mondta, hogy ez a magas prioritással kell a 2020 és 2021 közötti időszakban újra vizsgálni. Milyen változás volt az 5G mindenben? Az 5G-ről sokat beszélünk, és hát elég sokat próbáltam olvasni az 5G-ről az elmúlt időszakban, és ugye egyre éreztem, hogy megyek ki a sűrű erdőbe, és aztán úgy jövök ki belőle, mert tényleg egy nagyon bonyolult technológia is, és nagyon sok kérdés vett föl, és nagyon sok olyan kérdés van, amit nem tudunk, amit szeretnénk tudni, és amit meg kell válaszolni. Hát ezeket próbálom így valahogy összefoglalni. Azokból, amit jelenleg tudunk, amit jelenleg lehet mondani. Ez nem olyan túl sok, de azért lehet. Ugye hát az 5G miatt megfordult a világ. Tehát én magam sem értem miért, de megjelentek ilyen felhívások, tiltakozások. Hát nem minősítem ezeket, szóval nagyon negatív véleményel vagyok róluk. Ugye megjelent a 3G-ben, hogy állítják le, mert ez egy emberkísérlet, hogy ezek négyszerű voltak. Egy ide, de én is nyilatkoztam néhány szót, amikor megkérdeztek. Illetve aztán az Index is hozta természetesen, tehát nem lesz képzőkat, hogy meghalni. Tehát azért a média ezt jelentősen fölgatta, akkor nem olyan régen jelent meg, megvannak az ünkies rádokatai, tehát már nagy komoly. Meg két napon ezelőtt pedig, hogy hát csak éppen semmi bizonyíték, csak állítása. Tehát ha megnézzük ezt a média, hát azért úgy eléggé széles a spektrum, hogy a média mit mond erről. Hát ezen kellene eligazodni, és magam is meglepődöm, hogy mennyire fölkapja a média és a közvéleményet. Pont a régi esetében ilyen előszó sem. Hát ide úgy ujjad az ökétének. Az egyik az, hogy maga a telefon használata, ami ugye az embereket az érdekli, vagy ezt foglalkoztatja, igazából az ipar, úgy szokták mondani, az ipar 4.0-a feszíti ezt és kényszeríti azt, hogy a mobil szolgáltatókat és az egész technológiát, hogy az önként használják. Igazából azt kell mondjam, hogy az ipar fogja ezt leginkább használni, és az ipari fejlesztésekhez van leginkább szükség ahhoz, hogy az önként levezessék. Számos olyan publikáció jelenik meg, amelyik taglalja, hogy az ipar, tehát egy gazdaság mennyire fog fejlődni, attól, hogyha az 5G-t bevezetik, és pedig ilyen hátrányba kerül, hogyha nem vezetik el. De az nagyon fontos, hogy itt nem elsősorban arról van szó, hogy a felhasználó az hogy gyorsabban töltsön egy filmet, hanem hogy azt a ipari környezetet, ami az önvezető autó fogja, az okos város, minden benne van, azt a ipari környezetet ki tudja szolgálni. A másik újdonság a frekvencia, tehát bocsánat. Tehát, amíg ugye azt szeretik, hogy ez a magasabb frekvenciák üresek, és a frekvencia azért nem lehet ilyen, tehát mindenki vadászik rá, meg ugye árulják a kormányok. És a, ugye az 5G azt mondja, hogy hát terjedjük ki ezt a frekvenciát, egészen a 100 GHz-es tartományunk most, és használjuk magasabb frekvenciákat, ez nagyobb a sávszélesek, tehát több lehetőség van. És hát valóban ugye megjelentek azok a frekvencia sávok, amiket majd az 5G fog használni. Először a 7-3-es, aki 3 és 5 GHz között, ugye Európában ez a 6 GHz-es sáv lesz. És aztán a magas frekvenciák, a milliméteres hullámhosszok is megjelent. De itt lehet egy rövid táblázatot látni ezekről a frekvenciákról. Miben hoz újat? Ugye amiben újat hoz, azt mondják, milliméteres hullámhosszokat kezdünk használni. Kis cellák is lesznek, tehát sokkal, sok bázis állomás, de kis teljesítmények. Ez a masszív májban, ezért próbáltam a szakembereket kérdezni, hogy lehet ezt lefordítani, azt mondták sehogy. Tehát használjuk a májú kifejezést, tehát sok irányba kommunikálunk, sok adunk teszünk, több csatornán talált, így tudnám fogalmazni, de ez sem egészen fontos. A beamforming, vagyis a nyaláb formálás, amelyik mindig nagyon fontos, és a mi szempontunkból fontos, az elektronikus szempontjából fontos lesz. Illetve az, hogy nagyszámú eszközzel tud majd kommunikálni, ugye egy jó eszköz felépett Péterről, ugye beszél az őszítat. Lehet, hát ezek a technológiák a milyen szolgáltatást fog biztosítani a 4G-hez képest. Azért, hát ha valaki ott volt a HT71-ig például jubileumi konferencián, és hallott a Serres Tamás előadását, akkor az nagyon érdekes volt, mert ő számba vette azt, hogy hát nagyon szépek ezek a adatok, hogy a közeledő ránézünk, azért nagyon sok megvalósíthatósági kérdés van, érdemes visszahallgatni, hogyha földeszik majd. De mindegy esetben ugye ezek a tervek, hogy ezekkel a technológiákkal micsoda sebességet, adatsűrűséget, ellátottságot, így egy évvel szükséget, 4 kilométert lehet majd ellátni. De hogy néztek ki majd ezek a bázis állomások, hogy így néztek majd ki, melyek már ugye ilyen nyalábformálással megcsinolták az arról eszközöket. Ez a legnagyobb újdonság ebben a vonatkozásban. És ha megnézzük, hogy ezek ügyesnek a jellemzői, az egyik az, hogy a nagy, tehát a makrobázis állomásoknak a nominális teljesítménye nagyobb lesz. Mert bemutatok egy táblázatot. A másik fontos, és amit írnak az irodalomban, hogy egyébként tudjuk is, tehát nem egy nagy meglepetés, hogy már a 4G-ben 2-ben 3G mellé fogják ezt telepíteni. Tehát ezek az expozíciók össze fognak adódni. Tehát ezt ugye mindenki várja. Ugye ezek jobban fókuszált sugárnyalások lesznek, mert ugye tehát fókuszáljanak valóban a felhasználóra, tehát a felhasználó orientált szolgáltatást adjanak, amelyik, hogyha magát az antennát nézzük, és az antenna jelenséget, akkor növelni fogja a biztonsági távolságot. A kiszállás működésre sokkal több bázisállomásra lesz szükség, ezek kis teljesítményűek lesznek, néhány millió van közel, vagy 10 millió, de a lakossághoz közelebb kerülnek. Tehát lámpaoszlopok. Ugye azt mondják, hogy az irodalomban most átlagról beszélek, hogy még a mostani bázisállomások átlagossága 30 méter, a 5G-ben nagyon 10 méter lesz. Tehát most megint egy nagyon túl van, de körülbelül ebből lehet kiindulni. És hát az expozíció, ez már mi problémánk? Az expozíció meghatározására sokkal bonyolultabb módszerek és eszközök jelennek, hogy hát hogyan mérjük ezt. Ez sem lesz egy egyszerű, és nem kis kihívás azoknak, akik ezzel foglalkoznak majd. Ugye így is kérdés. Ugye a normális hangzat ellát egy területet, a 5G állomás ellát egy eszköz. Tehát nagyon leszimplifikálom, és megpróbálja megtalálni az eszközt ezzel a sugárnyalában. Hát a keresés, ahol éppen szolgáltatásra van szükség, vagy nagy igényben, akkor oda több szolgáltatást nyújt. És hát minél magasabbra megyünk a frekvenciával, annál kisebb cellák lesznek, annál kisebb teljesítmények. De bizony, hogy itt egy busz megálló van, és itt van a van. Tehát közel kerül az ember, mert ugye annak a csillapítás, stb. Kísérlési miatt nem látja akkor a területet, de hát kételül az emberhez közelebb. De itt a makró bázis állomások, tehát most ANFR, ez a francia NMHH, mondhatjuk így. Ugye közé tett egy ilyen adatot, amelyben hát, ezek megint hát durva adatok, tehát általában ilyen adatok, hogy a régi az most is a jövőben hogy néz ki majd a teljesítménye. Tehát az ő ki az hogy néz ki. Hát valóban nagyobb a nominális teljesítmény, sőt az antenna nyereség is nagyobb lesz, tehát jobban fókuszált a frekvencia miatt is, meg a szolgáltatás igénye miatt is. Viszont az egész rendszerből levő forgalom és a forgalom szabályzása, amiben most minden benne van a különböző üzemmódok, meg a nyalápászázás, stb. Abból egy jelentős csillapítás sincs, tehát nem sugárod akkorát állandóan, mint egy korábbi bázisállomás, mert ettől azt becsülítek, hogy kiszámolták azt, hogy hát a térerősség az a számítere mekkora lesz a mostaniból is a 5 évből, az kb. Az almonosa jött ki. Tehát ugye vettük azt, hogy itt a zsarápásztázáson, stb. Itt kb. Ugyanaz jött ki. Ilyenek mennyi becslések jár, nagyon kevés és mérés van, de hogyha rálépjük az irodalom és kicsit kutakozunk, akkor kb. Ezeket látjuk. Kb. Ezeket lehet most. De itt a szintén Ericsson, nem látszik az Ericsson közétet. Ilyet, ez valami egyszerű számítás, de semmi újdonság nincs, csak közétet, de az különböző effektív sokáltat teljesítményt használnak akkor ahhoz, hogy a nemzetközi és egyébként a magyar határérzése az ő ki esetében távolságokkal kell számolni, ahol már a határérzés teljesen nagyon egyszerű követett, de semmi újdonság nincs, szintén megtalálható az Ericssonnak a dokumentumai között, és az Ericsson amit ilyen becséseket tesz és ábrákat tesz közé arról, hogy egy 3,5 GHz-es bázisállomásnak milyen lesz majd a biztonsági távolságai, ugye a lakosság vagy a dolgozókra vonatkozva, hogy milyen távolságban teljesül ez a határérték, amelyik ugye most így van rendítetni. Az adatok ezek elérhető dokumentumokkal. És ugye ezeket az adatokat, amiket az Ericsson számol és becsül, ezeket az IEC közé tette egy ilyen úgynevezett kézriportban, mely most jelenleg 2019-ben és 2017-től ezen dolgoznak, de a legújabb verzió az most jelenleg tavasszal, amiből aztán majd jön egy szabvány, hogy is kell ezeket érteni. Egy nagyon fontos, ami szintén fontos kihangsúlyozni, hogy az IET is, akik ezt ilyen fejlesztésekkel foglalkoznak, leírják, hogy van az úgynevezett elméleti maximális kisugárzó teljesítmény és az üzemszerű maximális kisugárzó teljesítmény. Ez nagyon fontos, mert ugye, amikor a forgalomban becsülik az elektromágneses térnek a bázisállomások teljesítményét, akkor az üzemszerűen soha nem tudja az elméleti maximumot kisugározni. Tehát, hogyha mi expozíció becsülést végzünk és ilyen adatokra vagyunk kíváncsiak, akkor érdemes megnézni, hogy ez hogy is néz ki. Az üzemszerű maximális teljesítmény az ugye erre vannak számítások, hogy mennyire is. De ezek a számítások a forgalmi adatokból származnak, és szintén itt a IEC-nek a 2010-es dokumentumban, 2009-es nem látszik dokumentumában van benne, hogy a forgalomnál megnézték azt, hogy egy bázisállomás normalizált teljesítménye a 100%-on üzemel, akkor az látható, hogy ez 25%, tehát a 95%-os konfidencia intervallum is még a 28%-nál van csak. és a, és ez a feszült őszi bázisállomásoknál sincsen nagyon másképpen. Tehát azt mondják, és ez megint egy ökör szabály, vagy egy nagyon becsülés, hogy a bázisállomások esetében kb. Egy negyedét vel kell számolni a maximális elméleti kisugárzó teljesítménye, mint a, ami a valóságban létezett. Ezek fontos adatok, mert amikor méréstechnikákat és szabályozásokat hoznak, ezeket az adatokat ugye is ismerni kell. Ugye itt egy 28 GHz-es bázisállomásnak hasonló adatai, hogyha csökkentik a ezekkel a valós expozícióval, de ezeket szintén az Ericssonnál érhető kell, és dobja be a közösbe, hogy amikor szabályozás születik, akkor ez majd lehet. A mobiltelefonok kapcsán, de azt lehet mondani a kézi telefonoknál, hogy a 3,6 GHz a sávosokat nem, változás nem vár. Tehát olyan közel van a mostani légy és frekvencia sávhoz, vagy a wifihez, hogy ebben van túl nagy jelentős változás nem várunk, vagy fejben elnyelt teljesítményre vonatkozom. Lehetnek lokális maximumok, amik az új antenna rendszerek miatt lehet, amiket a mobiltelefonokra föltesznek, és ami szintén fontos, most már fontos, hogy a kézben elnyelt teljesítmény mekkora. Tehát, ugye már a frekvenciákról van szó, aminél már, ha megfogom a telefont, akkor már a teljesítmény fel a kezembe derülik el, és ugye most már nem így tartjuk, hanem így. Tehát a kezem mindig ott van, vagy nyomogatom, vagy üzenetem. Tehát ezek szintén fontosak, ugye fejlesztők, ami publikációkat én látok, azok mind modellezések. Tehát mind modellezik azt, hogy nagyon sok PhD-t dolgozik születik ebből, hogy lemodellezik a különböző antenna konfigurációkat. Igen, hát így néz ki, hogyha nagyon durván rátekintünk, hogy GSM állnak az egy szakembere előadásából van ez, hogy ugye a kisebb, mint 6 GHz, tehát 3-4 GHz-nél az antennák itt vannak alulmosnak. Tehát alul vannak is kifelé. A 5G esetében 6 GHz-nél nagyobb, de ugye antennák nem tudok 28 GHz-re gondolok, most már telefon tetején elsugároznak. Tehát ha nagyon durván rátekítünk, akkor egy telefon úgy fog kinézni, hogy itt vannak fönt a mikrohullámok, vagy a milliméteres antennák lent pedig a 3G, 4G, ez megint este egy nagyon durva hátra, vagy becsés. Ugye egyes, akik modellezéssel foglalkoznak, akkor már tettek ilyen modelleket, vagy árnyra pontosabban a szolgáltatásokat, hogy a szélén, akkor hogy fog kinézni az érzésben. Egy publikáció 2018, ahol azt nézték, hogy csak fenn van számos ilyen antenna a telefon szélén, és akkor fogja az illető a telefont, akkor egy antennákat ugye leállnék, hogy a többi működik. Tehát amikor már milliméteres vagy magasabb frekvencián vagyunk, hát ez csak 3,6 GHz-es telefonról szól, ez azért az látszik, hogy a modellezés és a technológia az hogyan néz ki, és hát számos ilyen is van, tehát rengeteg ilyen publikáció jelenik meg, nyilván a gyártók ilyen fejlesztéseket is modellezik. De itt meg szintén egy publikációból vettem ki, hogy néz ki a fejben elnyelt teljesítmény, 3-6 GHz és 10 GHz, tehát nem meglepő, tehát minél magasabbra megyek a frekvenciával, annál kisebb a behatolási mélység, annál pontszerűbb az. Néhány szót a biofizikai és biológiai megfontolásról ÖTI esetében. Hát itt tudunk a legkevesebbet. Egyrészt ilyen jellegű direkt kutatás még nincsen. Annyit azért mondhatunk, hogy a 6 GHz alatti frekvenciáknál olyan nagy, tehát használhatók azok az eredmények, amiket van. Tehát olyan nagy különbség nincs. Itt a biológiai hatás, de a ritmusban nem tárulnak különbséget, ez a frekvencia olyan közel, ugye a minél magasabb a frekvencia, annál kisebb a beáltolási mélység. Az emberben mutatok egy ábrát, de itt ami a célzott szerved, ami a leginkább kritikus szerved, a szem és a bőr. Minél magasabbra megyünk a frekvenciával, annál inkább ugye, kis kevésbé hatóbb az emberi szervezetre, és itt a bőr is a szemlet van, amely. Az emberi expozíció jellege változik, most nagyon áldásra fogalmaztam meg, de ugye ebből a bázisállomásból is ugye nyalábok futnak, beamformingban, ugye nagyon változik állandóan a forgalom, stb. Tehát az expozíció jellege meg fog változni a korábbiakhoz képest, hogy ez pontosan sok kérdezni, ezt azért még nem. És az is biztos, hogy azokkal a defigyelőfél módszerekkel, amiket mi szeretnének használni. Például, ami egy internetbomba volt, hogy most nézzük meg, hogy adja valamit az összefüggésre, hát külön az őkét nem lehet ismerni, mert egyrészt a 4G fog működni, tehát valós életben ilyen retrospektív adatokat nem fogunk tudni generálni, hát nyilván ehhez majd idő kell, és valamilyen módszereket választani, nem nagyon látom még egy előre hozzá lehet. Ugye további kérdések, hogy a beáltalási mérségben lesznek új dozimetriai fogalmak, nem térjek rá ki. A Nemzetközi Sugárvédelmi Testület most január, most decemberben ígéri az új ajánlását közé tenni, amelyben már a teljesítmény sűrűségről, tehát a milliméteres hullámpusztokkal beadóban foglalkozik a 6 Hz feletti expozíciókkal, mint korábban. De azt mondom, direkt az 5G milliméteres hullámhosszáról nincsenek kísérletek. Tehát ilyen kísérletek nincsenek, nem elérhető. Viszont korábban publikált adatok vannak, amiket eleveznek, és ebből hát próbálunk következtetni arra, hogy milyen hatásokat várhatunk, legalábbis próbálunk következtetni. Ha valaki erről akar olvasni, bocsánat. Igen. Ami még fontos, és itt ezt szintén szeretném kihangsúlyozni, hogy az elnyert teljesítésűrűségről beszélünk, és nem mindegy, hogy a különböző frekvenciákkor a bőrünkről hogy reflektálódik a más tér. Ebből az látszik, hogy még nézzük a 28 GHz-es tartományt, amit mondjuk a legközelebb a hozzánk most időben, amire mindig volt, ugye ezzel terveznek, ott is a fele vissza belődik az emberi testről, csak a fele egyenlődik el. És minél magasabban legyünk a frekvencián, viszont annál jobban fog eljelődni az emberi őrben az expozíció. Tehát ez mindenképpen fontos számítás, ez szintén ugye japánok végeznek ilyen szép számításokat. És hogyha eljelődik, akkor a behatolási vérség a milliméteres hullámhosszoknál, ez szintén, hát ha megnézzük a tartományt, már egy milliméter még sokkal. Egy milliméter még kevésbé hatott az emberi bőrbe a sugárzás. Tehát amikor elektromágneses, vagy a 5G milliméteres hullámhosszról beszélünk, akkor igazából a bőr az egy legfontosabb. A másik a hőmérséklet, hogy vajon egy ilyen hőmérsékletet okoz el, és vannak már számítások, megnézzük, hogy a jelenlegi határértékek megfelelő teljesítés sűrűségért a bőrbeszéd hogyan merekszik, mert hasonló, tehát japánok tesznek közé is nagyon. Hát ezek fontos adatok, abból a szempontból, hogy mit adatok. Ha valaki szeretne olvasni erről, milyen hatások vannak, akkor ezt a cikket kell olvasni. Ez az is érdekes, hogy a két szerző itt is van közöttünk, a Mirti Simko professzor asszony és Metro professzor itt vannak, itt ülnek velünk, úgyhogy meg lehet tenni ismertetni majd az előadás után. Ez egy Openetek review el lehet olvasni, és én most a következő tárgyban csak ezeknek a fő megállapításait mondom el, hogy a publikációban lehet. Hát egyrészt, de nem állapunk rendelkezésre ilyen szállt. Nem legyél, szeretnénk, legyenek, de még nincs. Aki azt mondja, hogy hát előbb vezetíten, mint hogy ilyen kísérletek elni, neki igaza van. Célzottan az 5G milliméteres hullámhoz, hogy nincs. A 78-as, 90-es évek publikációit szedjük ilyenkor elő, illetve az előket szedték elő. Amit a radartechnika terápiás eszközöknél katonai alkalmazásoknál használtak, és ezekből az állatokból lehet most dolgozni. Azért megállapítható, hogy olyan, tehát itt sem találtak olyan szétdózis hatás összefüggéseket, amiket az ember szeretne. És ezért hogy azért még nem ad ezzel elegendő információt ahhoz, hogy a korábbi kísérletek újra elemzése, hogy ebből komoly sugárvédelmi szempontokat vonhassunk le, vagy következtetéseket. Tehát biztos, hogy a hőhatások fontosak, és a bőr is azt jelenti az a fő tárgyat, ami a közeljében fontos. És akkor végül így a Okosváros, már csak egy diák van erről, nem is akarok nem sokat beszélni. Nagyon sok definíciója van az Okosvárosnak, az egyik az, hogy az a Connected City, ebben az 5G biztos, hogy nagyon sokat szerepet fog játszani. Ez minden ügyben össze van kötve, és szenzorok, és mindenféle, mint a tehintes szenzorban. Ugye ezek az infografikák az Okosvárosról. Érdemes az ITU-nak a kiadványai a belenézni szavakon elérhető, ugye meg is 2014-re már erről megjelentettek egy dokumentumot, hogy az Okosvárosoknál milyen expozíciók vannak, ezek az interneten elérhető. Illetve az 5G-ről is jelent meg 2017-ben már arról, hogy milyen expozíciók várhatók az 5G esetében, ezek az IT-ig szabadon közé teszik, mert egyre több dokumentumok tesz közé ezzel kapcsolatban. Ezeket érdemes ránézni és elolvasni. És akkor végezetül, ugye van, tehát a mi szakmai álláspontunk, amikor sugáregészségügyel foglalkozunk, az egyik, hogy nagyon sokféle gazdasági érdek összhangját kellene megtalálni az egészségvédelem szempontját. Ebben kell valahogy nagyon okosan és tisztességesen eligazodni, de nem gátolva a mobil technológia nemzetgazdasági előnyeit is. Hát most egyik előnyeiről nem beszélek, hogy egy mentő hány persze hamarabb érti, ha van egy mobiltelefon valakinél, de ezek csak a legkülönben napok például. Vagy egy város megyével, tehát egy városnak a légszennyezés csökke megyével csökken, hogyha okosabban közlekedünk benne. És hát ugyanakkor a társadalmat is figyelembe kell venni, hogy a százalék számára mi fogadható el, tehát hogyan kommunikálunk és hogyan vezetjük ezt be, hát ez egy nagyon komoly kérdés lesz. Különösen azért, mert az 5G-vel kapcsolatban számomra meglepő nagy hisztéria a kezdődőkkel, és hát ez nyilvánvaló, és ezt majd valahogy kezelni. Figyeljük.
Köszönjük!